dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Isten hozta a testvéreket. Örülök, hogy legalább ennyien együtt vagyunk. Én ezeket a hosszú napos szüneteket csak istentelen napoknak hívom, mert ilyenkor elindul a világ azon a címe, hogy pihenni kell, és attól félek, hogy Isten is kimarad, és sajnos nem alaptalanul fájdalom. De egy kicsit ez a kereszténységünk gyöngesége is, mert úgy gondoljuk, hogy Istennek tetsző, ha őróla megfeledkezve pihentetjük a testünket. De mi lesz a lelkünkkel? Mindegy, annyit tudunk tenni, hogy mi legalább itt vagyunk és imádkozunk, és ezen a mai napon különösen az édesanyákra gondolunk, a szentmisét is, meghalt és élő édesanyákért ajánljuk fel, azokra gondolunk, akik már nincsenek mellettünk, de mindvégig édesanyánk maradnak, és természetesen azokra, akik élnek és gazdagítanak bennünket. Nézzünk önmagunkba, és ezen a mai reggelen fogalmazza meg mindenki a köszönetét, a háláját, mert az életet köszöni meg ebben az esetben az ember. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Húsvét vasárnap ketten a tanítványok közül egy Emmaus nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádiumra, 2-3 óra járásnyira fekszik. Útközben megbeszélték egymás között mindazt, ami történt. Míg beszélgettek és vitatkoztak, egyszerre maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött. Ők azonban nem ismerték meg őt, mert látásukban akadályozva voltak. Jézus megkérdezte őket, milyen dolgokról beszélgettetek egymással útközben. Erre szomorúan megálltak, és egyikük, akit Kleofásnak hívtak, ezt válaszolta neki, te vagy talán az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban. Megkérdezte, miért, mi történt? Azok ezt felelték. A názáreti Jézus esete, aki szóban is tettben nagy hatású próféta volt, Isten és az egész nép előtt. Főpapjaink és elöljáróink kiszolgáltatták őt, hogy halálra ítéljék és keresztre feszítsék. Pedig mi azt reméltük, hogy ő váltja meg Izraelt. Azóta, hogy ezek történtek, már 3 nap telt el, és néhány hozzánk tartozó asszony megzavart bennünket. Hajnalban a sírnál voltak, de nem találták ott a holttestét. Azzal a hírrel tértek vissza, hogy angyalok jelentek meg nekik, akik azt állították, hogy él. Közülünk néhányan el is mentek a sírhoz, és úgy találtak mindent, ahogyan az asszonyok mondták, őt magát azonban nem látták. Jézus erre így szólt. Ó, ti oktalanok, késedelmes szívűek! Képtelenek vagytok hinni abban, amit a proféták jövendöltek? Hát nem ezeket kellett elszenvednie a messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe? Aztán Mózesen kezdve valamennyi profétából megmagyarázta, ami az írásokban őről szól. Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akarna menni, de azok marasztalták és kérték. Maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Betért tehát, hogy velük maradjon. Amikor asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Erre megnyílt a szemük, és fölismerték. De ő eltűnt előlük. Akkor azt mondták egymásnak, úgy elángolt a szívünk, amikor útközben beszélt hozzánk, és kifejtette az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a 11-et és társaikat. Azok ezzel fogadták őket, valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai szentmise könyörgésében ezt fogalmazta meg az egyház, örvendezzünk, mert Isten visszaadta lelkünk fiatalságát. Hát ez valóban ok az örvendezésre, hiszen a lélek meg a testnek a kapcsolata nagyon jól tudjuk, hogy egészen sajátos. Fiatal testben élhet öreg lélek, és idős testben nagyon is fiatal lélek, és az Isten a lélek felől értelmez mindent, hiszen az ember a lélek felől él, ha ember. A test az csak követi a lélek utasításait, a lélek vágyait. Persze az esetek többségében azért inkább a testünk vágyai érvényesülnek. De mindenképpen ez a mai vasárnap a lélek örömére hívja föl a figyelmünket, és erre föl olvassuk ezt az evangéliumot. Ez a két apostol már húsvét reggelén ott hagyja Jeruzsálemet. Talán ilyet is mondhatnék, majd mindjárt értik a testvérek, hogy miért. Akár azt is mondhatták ezen a reggelen, jó reggelt, búbánat. François Sagannak van egy csodálatos regénye, 18 éves korában írta, és világhírre tett szert ezzel az első írásával, és ennek a regénynek a címe Jó reggelt, búbánat. Egy fiatal lányról szól, És ennek a lánynak a magatartásán, gondolkodásán keresztül tükröt állít ez a fiatal író a társadalomnak, az emberiségnek, mert hiszen nem csak az ő korának a problémája ez, amivel ő foglalkozik, korábban is, meg ma is, meg a jövőben is nagy-nagy kérdés lesz ez. Ugyanis ez a lány nem tudott mit kezdeni a csalódásaival, nem tudta feloldani azokat a feszültségeket, amik az elégedetlenségéből származtak, és elkötelezte magát a búbánattal. És minden reggelt ezzel kezdte, jó reggelt, búbánat. Valamiképpen az egész kereszténység ezzel a fajta lelkülettel hadakozik, ezt a lelkületet akarja, majdnem, hogy ez volt az első gondolatom, akkor mondom, ki akarja írtani ebből a világból, mindenképpen száműzni. Ebből a világból ezt a fajta gondolkodást, viszont életképről van szó. Hiszen ez a fiatal író azt a gondolatot járja körül, amiről itt a húsvéti időben többször is egy-egy villanással megjelentünk, hogy az élet tragédia. Dráma mindenképpen. És az ember akkor kezd emberi életet élni, amikor e fölé tud valamiképpen kerekedni. Szóval minden esetre ez a két apostol, aki mi hamarabb megy el Jeruzsálemből, valamiképpen a mi emberi életünk, a csalódások, a megpróbáltatások, a bajok miatti emberi életünk megjelenítői. Hiszen összeomlott minden, legalábbis az ő lelkükben, és mennek Jeruzsálemből, a szentek városából, az Isten tiszteletek városából, a szent helyről. Mennek vidékre, egy pici településre, Emmausba, hogy magukba zárkózzanak. Mert végeredményben ez a rossz válasz. A megpróbáltatásokra, a gondokra, a bajokra ez a rossz válasz, hogy az ember elmenekül, ott hagyja azt a világot, ahol a megpróbáltatásaival szembesül, és úgy gondolja, hogy a megoldás az, amikor bezárkózik önmagába, bezárkózik egy olyan elszigetelt világba, amely szerinte megmenti az életét. Hát pontosan Krisztus után a keresztény igazságok világában ez a legnagyobb tévedés. A húsvéti ünnepekben többször jött elő ez a fogalom, az idei húsvéton különösen foglalkoztatott ez a gondolat, hogy mi az ember menekülési útja. Biztos, hogy nem ez az út, ami Jeruzsálemből Emmausba vezet. Az embernek a menekülési útja az az út, ami Jézus útja. Amit Jézus mutat, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, jöjjetek utánam. És mit jelent ez? Ez a szeretetnek az útja. És a szeretet útja ezt jelenti, hogy az ember elindul önmagából, és ezen az úton elérkezik a másik emberhez. Ez az életnek az útja. És miközben az ember ezen az úton jár, megismeri önmagát. megismeri az adottságait, megismeri a lehetőségeit, olyan értékeket fedezhet föl, amik soha nem jönnek elő, ha meg nem teszi ezt a lépést, hogy elinduljon a maga egyéni világából a másik ember felé, és amikor azzal a másik emberrel találkozik, akkor döbben rá, hogy mire is képes, mennyi örömet tud szerezni a másik embernek, és ezáltal önmagának. És mekkora lehetőség az, hogy az ember hordozza a másikkal együtt az ő terhét. És amikor ezt a terhet hordozza, akkor ő maga nyer egyre több erőt. Ez a élet útja, ez a Krisztusnak az útja. És azt gondolom, hogy pontosan a mai evangéliumra figyelve, erre bujbánatos reggelre, amikor ezek az apostolok ott hagyják Jeruzsálemet, és azt hiszik, hogy a megoldást megtalálják, mert magukba zárkoznak, és mindent a hátuk mögött tartanak, vagy gondolnak, nagy tévedés. Éppen az egyik nap pár órán keresztül beszélgettem egy nagyszerű fiatal emberrel, aki külföldön éveken át tanult, legmagasabb képesítést adó egyetemeken, Angliában, Franciaországban, Németországban, szinte mindenütt, ahol össze lehet kaparni a tudást, meg az ismereteket, és most eljutott odáig. A csuda nagy tudásával, hogy el kell hagyni mindent, és el kell menni valahova, olyan helyre, ahol egyedül élhet jelenleg az élettársával, és akkor majd boldog lesz, mert itt, amilyen munkát végez, az nem elégíti ki, ezért csak sok pénzt adnak, ő neki nem kell a sok pénz, szóval ilyen egészen sajátos, érdekes gondolatai vannak, és nem tudtam meggyőzni, hogy ez bezárkózás. Nem a megoldás útja, egészen biztos. Még akkor is így van, ha esetleg bizonyos örömöket, meg bizonyos megnyugvást adhat ez. Csak hogy mi a hivatása az embernek. Nem ez a hivatásunk, hogy magunkba belenyugodjunk, aztán távol tartjuk magunkat mindentől, és éljük a magunk életét, mert megtaláltuk a magunk útját. Sajnos nagy tévedésben van, de nekem nem sikerült meggyőzni, nem tudom most kinek a szívéig jut el az, amiket mondogatok, de hát ez már a kegyelemnek a műve. Egy biztos, ez a mai evangélium, amit hallottunk, nagyon fontos igazságokra nyitja föl a szemünket. Az egyik, hogy aki igazán keresztény, az nem Krisztus önkéntese. Krisztusnak nincsenek önkéntesei. Krisztus nem a magyar-máltai szeretett szolgálat alapítója. Krisztusnak nincs önkéntese, Krisztusnak küldöttei vannak, követei vannak. És nyilvánvalóan azok a követei, az ő küldöttei, akiket ő választ, és akiket ő formál és alakítja a gondolkodásukat, és amikor Krisztus úgy gondolja, akkor elindítja őket, hogy menjenek, és tegyenek tanúságot róla, tegyenek tanúságot a hallottakról, a tapasztaltakról, és ez azt jelenti, hogy ettől kezdve a krisztusi értékek, a krisztusi igazságok jelennek meg általunk, és ez értelmet ad az életünknek. Aki csak a saját egyéni életének akar értelmet adni, az mindent elhibáz. Csak akkor lehet értelme az életünknek, ha a krisztusi szellemben mások életét akarjuk szolgálni. Krisztus küld bennünket, akik az ő közelében átalakultak. Más emberré lettek. Fölismerték, hogy az életünket nem tarthatjuk meg magunknak. Ez az egyik üzenete egyébként ennek a mai történetnek. A másik üzenete az, aki Krisztussal találkozott, az egy érési folyamat kezdetén van. A megtérésnek, ha szabad így mondani, a kezdő lépéseit teszi az ilyen ember. És a megtérés pontosan ezt jelenti, hogy az ember nem zárkózhat be magába. Aki Krisztushoz tartozik, aki Krisztussal találkozott, az nem élhet magának. Az nem fordíthat hátat az embereknek és a világnak. Az nem gondolhatja azt, hogy a maga útját járhatja. Egyébként Krisztus nem kényszerít erre az útra, ő csak fölkínálja, hogy ez az élet útja. Akinek nincsenek ilyen kapcsolatai, az tengleng ebben a világban. Senkit nem keres, magát meg nem találja meg. A harmadik üzenete ennek az mai evangéliumi történetnek az, és ez rendkívül fontos, ha valóban találkozik valaki Krisztussal, akkor az csak bensőséges esetekben lehetséges, ahogy ma hallottuk, a kenyértörésben nyílt ki igazából a szemük. Addig értetlenkedtek, hitetlenkedtek, miért kellett mindennek elszenvednie, mindezt elszenvednie Krisztusnak. És ez pontosan arról szól, hogy aki Krisztushoz tartozik, az fölismeri azt, hogy az Istennek terve van a világgal. És ez a terv azt jelenti, hogy ebben az isteni tervben helye van az örömnek, és helye van a szenvedésnek. Krisztus világosan erről beszélt nekik. Nem tudjátok, hogy ezeket kellett elszenvedni a Messiásnak, és ezáltal megváltani az emberiséget, és így bemenni dicsőségébe? Nem tudjuk egymást megváltani, csak akkor, ha egymásért készek vagyunk szenvedni. Ha egymásért készek vagyunk áldozatot hozni. Ezekben az áldozatokban, ezekben a szenvedésekben folytatódik a világ megváltása. Ez beletartozik az Isten tervébe. Az nem isteni terv, hogy ilyen rózsaszín világot képzelünk el, ahol csak öröm van, meg örömködés, meg csupa-csupa élmény, meg jó. Ez naiv ábránd. Az emberi élet nem erről szól. Ezért lett Krisztus emberré. Ezért járta a mi útunkat. Ezért szenvedett, és ezért volt kész értünk meghalni is, hogy ezt az isteni tervet bemutassa. Mert ennek az isteni tervnek a keretében mi a szenvedéseinket, a megpróbáltatásainkat, amiket általában egymásnak okozunk, ne felejtsük el. Ezek nem úgy bepotyognak az életünkbe, ezek a megpróbáltatások. A felesége, meg a férje, meg a munkatársa, gyereke, szülője, egyáltalán a másik ember okozza ezeket. És akkor, amikor az ember fölismeri azt, hogy ezek ellenére össze kell tartoznunk, mert különben elárulunk mindent, az életünket, akkor az ember azt gondolom, hogy arra a Krisztusra talál rá, aki a kenyeret tör, mert valójában ez a megtört kenyér példázata mutatja meg az utunk folytatását. Hiszen aki kenyeret tör a másiknak, az nem csupán enni ad neki, az kiemeli az embert a sötétségből, az kiemeli az embert az elszigeteltségből, az kiemeli az embert a szomorúságából. Ez a krisztusi út. Testvérek, jó reggelt mindenkinek, és nem búbánatos reggelt, hanem örömteli reggelt, mert a lelkünk fiatalságát visszaadta az Isten, és aki akar, az ilyen fiatalos, lendületes, egymásért élő életutat járhat. Én ezt ajánlom. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Kedves testvérek, ahogy a szentmise bevezetőjében mondottam, ezt a szentmisét az édesanyákért ajánljuk föl, azokért, akik már meghaltak, és azokért, akik még élnek, és akiknek sok lehetőségük van, hogy édesanyai meleg szívüket ki tudják fejezni a gyermekeiknek. Arra gondoltam, hogy most, amikor ezt az imádságot imádkozzuk, akkor a gyerekekért imádkozzunk. Az elmúlt napokban sok vidéki településre kellett mennem, és ilyenkor gyakorta hallgatom a rádiót. A Kossuth Rádióban jó műsor van általában. Jobb, mint a televízióban. És többek között két napon keresztül érettségiző fiatalok vallomásait hallhattam, akik a nagymamájukról, édesanyjukról beszéltek, nagyon kedvesen. A nagymamák különösen előjöttek, az egyik fiú meghatóan szépen szólt, amikor azt mondta, hogy az édesanyám, de a nagymamám az a nagyanya. Szóval nagyon szép vallomások voltak, persze fájdalmasak is, többek között az egyik kislány, aki sajnos elment otthonról pár napra, úgy el. Tudjuk, ismerjük ma ezt a helyzetet, aztán megjött az édesanyjához, és akkor faggatták, hogy hát mégis, és azt mondta, hát azért, mert az édesanyámnak, a legújabb partnerének az anyja engem nem szeret. Hát tessék ennek a lánygyereknek a helyzetébe beleképzelni magunkat, akkor az édesanyám a legújabb partnerének az anyja. Szóval van ezeknek a gyerekeknek bizony nagyon sok gond a szívükön, imádkozzunk értük. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk.
Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akikre örök életre szóló szentségeiddel tekintettél, azokat juttasd el a megdicsülő test romolhatatlan feltámadására, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
Kedves Enikő, köszönöm, hogy a Vincenti bíboros úr képét ide tetted
szemünk elé.
Tegnap volt nagy ünnepe az ő halálévfordulójának. Még egy szerzetes, egy irgalmas rendi szerzetes él, aki ott volt a halálos ágyánál, Románus testvér, vele itt azért többször találkozhattok. Ugye a bécsi irgalmas rendi kórházban halt ő meg. Tegnap bíboros úrral is beszélgettem az ő ügyével kapcsolatosan. Lorenzo atya egy nápolyi kapucinus testvér most az ő ügyének a szószólója. Most úgy tűnik, hogy egyenesben van. Hát idegen kézbe kellett adni az ügyet, hogy talán mozduljon. Reményeink vannak, bíboros úrral pontosan. Azokról a lehetőségekről is beszéltünk, amiben talán én is tudok segíteni. Egyébként Lorenzo atyával nem olyan túl régen találkoztam az ő irodájában. Megkülönböztetett tisztelettel beszél a bíboros úrról. Azt mondta, életének a műve mindent elkövet, hogy az ő boldoggá avatását elérjük. Egyébként hatalmas, nagy, akkora irodáj van, mint ez a templom körülbelül, és a plafonig polcok, és tele van minden, és körülbelül egy szentély avatandónak egy ekkora fiók tartalmazza az adatait, és egyedül a Mindszenti bíboros úr fiókjának a homlokzatán van egy fénykép, az ő fényképe. Igaz, hogy én vittem neki előtte, de nem kértem tőle semmit, és ő kiragasztotta, és amikor egy pár hónappal ezelőtt, 3 hónappal ezelőtt találkoztam vele, ott láttam, nagyon, nagyon örültem ennek. Imádkozni kellene egy kicsit többet. Meg azt hiszem, egy kicsit több embernek el kellene menni ezekre az ünnepekre. Ugye most, hát szerintem az esztergomi bazilika nem telt meg. 4 szabadnapos ünnep. De erre nincs idő. Ezért mondom, hogy istentelen napok. És eszembe jutott, bíboros úrnak is mondtam, 2 évvel ezelőtt, amikor Erdélyben az ottani érsek úrnak, Márton Áronnak volt egy ilyen, misélye követ 10-szer annyian voltak, mint tegnap az esztergomi bazilikában, mondjuk ott van jó esetben 1 millió katolikus, itt a papírforma szerint van 7 millió katolikus Magyarországon, ott 10-szer annyian voltak azon a misén. Hát kb. Itt vannak a különbségek. És akkor mit akarunk? De hát vannak, akik akarnak. Hát ha a kevesek is ki tudják esdeni, de azért vannak ügyek, amelyekért több áldozatot kellene hozni, ha akarunk valamit. Ez a politikában is igaz, ott is érvényes. Csak azok a ügyek mennek előre, ahol a nemzeti gondolat mindent megelőz. Ha ez nem így van, akkor mindenütt az egyéni gondolat érvényesül. Annak meg ennyi. Aki csak az egyéni maga ügyével foglalkozik, az az esetek többségében a nemzet ügyét minimum második helyre teszi,
de lehet, hogy még messzebb.
Gondolkodjunk azért ezen el, mert az ő boldoggávatása nagyon sokat jelentene a nemzetünknek is, egyházunknak is. Akkor, amikor Meszlényi püspök urat boldoggávatták, ugye, aki az ő munkatársa volt, aki meghalt a kistarcsai börtönben, akkor én éppen Indiában voltam, amikor az ő boldoggávatása történt, és az indiaiak, igaz, hogy Keralában voltam, ami a keresztény India, de mindegyik azt kérdezte, mint szenti? Hát úgy látszik, azok értékrendje jobb, mint a miénk. De hát Lőrinc, a Lorenzo atya a te nevedet viseli. Egy nagyon jó ember. Úgyhogy akkor most ennek jutalmaképpen a Lőrinc hozza ki a vödröt, Lőrinc menj be a sekrestjébe, Teréz nénihöz. Még múlt vasárnapról maradt egy vödör csokoládé, gyerekek, de felnőttek, és láttam, hogy voltak felnőttek, akik jobban rácsálták, mint a gyerekek. Úgyhogy ez a vödör, ez fogjon, ürüljön ki, azt szeretném kérni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében!